Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. április 13-án sugárzott műsorát, a természetgyógyászat akkori megítéléséről és nyugati példáiról. A műsort Láng Júlia szerkesztette.
Igaz ugyan, hogy nem minden előzetes húzavona nélkül, de mára már a legtöbb nyugati országban elismerik a természetgyógyászat különféle válfajait, és a társadalombiztosítás megtéríti a betegek költségeit. Persze nem kuruzslók, javasasszonyok és gyógyító boszorkányok kétes üzleteit, hanem az akupunktúrát, homeopátiát, a gyógynövényterápiát, a gyógyító masszást, a mozgásterápiát és még néhány úgynevezett alternatív gyógymódot, ezekről mindjárt részletesebben is szó lesz. Nem csak alternatívnak, ami nem igazán szerencsés kifejezés, hanem gyakran szelíd gyógymódnak nevezik ezeket. Szelíd annyiban, hogy közelebb áll a természethez, hogy az ember egészét, testét, lelkét, szellemét figyelembe veszi, és a gyógyulásban aktívabb szerepet juttat a betegnek, mint a hagyományos nyugati orvostudomány kémiai és mechanikus beavatkozásaival. A február 1-i gyógyszerár emelés óta Magyarországon számos orvosságból lényegesen kevesebb fogy, 10-20, egyes esetekben 40%-kal is kevesebb. Ennek fő oka természetesen az áremelés, de talán nem csak kizárólag az. Egy lassú szemléletváltozás jelei már korábban is megmutatkoztak, a tavalyi gyógyszerfogyasztás is 10%-kal kevesebb volt, mint a tavaly előtti. Általános tendencia, ha nem lenne ennek itt negatív csengése, azt is mondhatnánk divat, hogy ne dobáljunk magunkba nagy mennyiségben mindenféle vegyi anyagokat. Ezt az orvostudomány sem akarja, hiszen egyre többször hívja fel a figyelmet az életmód fontosságára, az étkezési szokások megváltoztatására. A magyar lakosságnak több mint a fele túlsúlyos, és a szív- és érrendszeri betegségekben elhunytak száma csúnyán emelkedik. A szabadsághoz és demokráciához a több gyógymód rendszer is hozzátartozik, csak ennek a törvénybeiktatása lassúbb és időigényesebb, mint a több párt rendszeré. Magyarországon ma virágzanak a párhuzamos gyógymódok, és azért, mert léteznek szemenszedett kuruzslók is, minden szakmában és minden országban akadnak csalók, nem szabad könnyelmű következtetéseket levonni. Dr. Tamasi Józseftől, a Természetgyógyászati Szakmai Kollégium elnökétől érdeklődtem, hogy mi várható a természetgyógyászat hivatalos elismertetése terén. A szabályozás már készül, és nyilvánvalóan szükség is van rá, hogy a természetgyógyászat beépülhessen az általános egészségügyi ellátásba. A beteget talán elsősorban az érdekli, hogyan is találja meg azt a természetgyógyászt, akiben megbízhat.
Na, az a probléma, hogy a beteg nem tud eligazodni a különféle természetgyógyászati szolgáltatások között. És nem csak a beteg nem tud eligazodni, hanem a jelenleg professzionális gyógyítók, az egészségügy és az orvos sem nem tudja, hogy hová is tegye ezt az egészet. Ezt szeretnénk mi változtatni, amikor kezdeményeztük a Népjóléti Minisztériummal tárgyalásban, hogy az egészségügy vállalja fel a természetgyógyászatot, hiszen végül is gyógyításról van szó, és ezek a tárgyalások eredményre vezettek, és most tulajdonképpen a Népjóléti Minisztérium a legszükségesebb megteendő lépések előtt áll, amikor is jogszabályilag fogja kimondani, hogy a természetgyógyászat az egészségügyi tevékenység, gyógyító tevékenység, és éppen ezért az egészségügyi szabályzás és oktatás lesz érvényt adó a hátterében.
Ez azt jelenti, hogy például mondjuk az akupunktúra vagy a homeopátia olyan gyógymód lesz, amit a betegségbiztosító visszatérít?
Ez a második lépcsője az egésznek. Meg kell mondjam, hogy ez ígyben nem tudok még biztosat mondani, hiszen a társadalom biztosító maga egy óriási átalakulás előtt áll. Jelenlegi formájában nyilván nem fog megmaradni hosszú időn keresztül. De minden esetre a készség megvan a biztosító részéről. A társadalom biztosító külön referenst és egy osztályt hozott létre, ha jól tudom, a témának a felülvizsgálatára, és a minisztériumban is végül is a véleményezés tulajdonképpen pozitív az ügyben, nem elhatárolódó. Azt gondolom, hogy egy olyan módszer, amely a prevenciót szolgálja, és hosszú távon a biztosítónak kevesebb költséget jelent, az csak annak a kérdése, hogy mennyi idő alatt hogyan sikerül ezt számszerűen bizonyítani a biztosítás és az egészségük számára, hogy ez valóban így van.
A dr. Tamasi Józseftől kapott tájékoztatás szerint a természetgyógyászatra vonatkozó szabályozás a nyár folyamán megszületik. A németországi példa azt mutatja, hogy az egészségügyi költségek növekedésével egyáltalán nem javult a lakosság egészségi állapota. Egyre több beteg fordul természetgyógyászhoz, és egyre több orvos egészíti ki képzettségét természetgyógyászati ismeretekkel. Barabás Verát hallják.
Még egyesítés előtti adat, tehát a 61 milliós Nyugat-Németországra vonatkozik, miszerint évente több mint 10 millióan keresnek fel természetgyógyászt. A szám kitartóan növekszik. A megkérdezett páciensek közül sokan azért döntöttek a természetgyógyász mellett, mert azt tapasztalták, hogy orvosuk futószalagon kezelte őket. Világgyorsan felállította a diagnózist, felírta az orvosságot, és kérte a következőt. A páciensek elmondták, hogy tartanak a felírt gyógyszerek mellékhatásaitól, és riasztónak tartják az orvosok személytelenségét. Ez persze korán sem vonatkozik minden orvosra, de az átlagembernek mégis gyakori tapasztalata. A fogyasztók szolgálatában álló Stiftung Warentest nevű intézmény, amely az összes árufajta és szolgáltatás minőségi vizsgálatával és a fogyasztók tájékoztatásával foglalkozik, 1987-ben a természetgyógyászatról is készített jelentést. Rövid idézet.
A tesztvizsgálatokba bevont betegek közül sokan annyira el voltak ragadtatva az egyes természetgyógyászok módszereitől, hogy saját költségükre folytatták a kezelést. Nagyon kedvezően ítélték meg, hogy kezelőjük feszültségmentes partneri hangulatban elbeszélgetett velük, precíz, lényegre törő kérdéseket tett fel, nem sajnálta az időt, támogatta őket abban, hogy segítsenek magukon, és kitért olyan tárgyakra is, mint az általános életforma, napi ritmus vagy étkezési szokások.
Visszatérve a statisztikai adatokhoz, a német természetgyógyász minimálisan fél órát foglalkozik egy-egy beteggel, de van úgy, hogy egy egész órát is. Ennek ellenére egy kezelés díja általában 30 és 70 márka között van, ami a Stiftung Warentest szerint igen kedvező ár. Egy Münchenben megjelent könyv a témáról szólva összehasonlításként megemlíti, hogy az orvosi rendelőkben egy-egy beteg átlagosan 8 percet tölt el. Ugyanez a forrás utal a következőkre is.
Németországban a 70-es évek eleje óta robbanásszerűen megnövekedtek az egészségügyi költségek. Egy átlagos keresetű alkalmazott havi beteg biztosítása 5-600 márkára emelkedett, miközben csökkent a biztosító által fedezett gyógyszerek, kezelések és segédeszközök száma. A költségek tehát erősen megnőttek, a lakosság általános egészségi állapota azonban egyáltalán nem javult.
A szerző következtetése az, hogy a drága orvosi berendezések, a fejlett technika önmagában nem elég a közegészségügy szolgálatához. Mint írja,
ha az emberi szervezetet úgy javítgatják, mint holmi gépi szerkezetet, és csak a szimptomák megszüntetésével foglalkoznak, akkor a betegségek okai gyakorlatilag érintetlenül maradnak. A természetgyógyász az orvostudománnyal ellentétben nem csupán a megbetegedett szervekre összpontosít, hanem amennyire csak lehet, megpróbálja bevonni a terápiába az egész egyént, testét, lelkét és a környezethez való viszonyát.
Az utóbbi időkben a német lakosság, legalábbis elméleti szinten, sokkal többet foglalkozik egészségével, mint korábban. Sokat hall civilizációs ártalmakról, s a többi jól ismert ezredvégi problémáról. Általában tehát elvileg megrendült az orvostudományba és a gyógyszeriparba vetett vakbizalom. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy mindenki hanyathomlok rohan a természetgyógyászhoz. Ez csupán annyit jelent, hogy e tekintetben nyitottabbá váltak az emberek. A valóságos németországi helyzetet a Paracelsus Report című természetgyógyász szaklap így festi le.
A felmérések azt mutatják, hogy a természetgyógyászok pácienseinek több mint 90%-a akkor érkezik meg, mikor már valóságos odisszeát járt végig a legkülönfélébb szakorvosoknál. Az emberek első útja tehát majdnem mindig az orvosi rendelőbe vezet, és akkor folytatódik tovább a természetgyógyászhoz, ha betegségével a szaktudomány képtelen megbirkózni. Ez persze többszörösen hátrányos helyzetbe sodorja a természetgyógyászt. Egyrészt azért, mert az elkeseredett emberek túlzott elvárásokkal érkeznek hozzá, másrészt azért, mert az eredménytelen orvosi kezelés a legtöbb esetben már legyengítette a páciensben rejtőző öngyógyító képességet, ami pedig a természetgyógyászati eljárások egyik fő pillére.
Németországban tehát egyáltalán nem lehet a természetgyógyászatba vetett általános bizalomról beszélni. Természetesen előfordulnak a szakmában visszaélések is. Erről a témáról nemrégiben külön könyv jelent meg, azzal a címmel, hogy Üzlet az egészséggel. A szerző nem csak kóklerek és harácsolók üzelmeiről ír, ami minden szakmában van, hanem arról is, hogy épp az általános szkepszis miatt az ilyen esetek különösen súlyosan érintik a természetgyógyászokat, mint testületet. Ennek ellenére híveik ma már az orvosok között is szaporodnak. Egyre többen egészítik ki szakorvosi képesítésüket természetgyógyászatival. Ezzel mintegy elismerve azt, hogy orvostudományuk hatóköre korlátozott, és a természetgyógyászat annak nem konkurense, hanem szükséges kiegészítője.
Nézzük mi újság a finneknél, ahol az öngyógyítás művészetét régóta gyakorolják a szaunával, a test kátrányos masszírozásával, sőt, még az alkohollal is, noha ez utóbbi minden szabálynak igazán nagyon ellentmond. Mindemellett persze természetgyógyászati törvény is létezik 1983 óta. Zerinvári Ildikó.
Biztosan országonként vannak olyan népi gyógymódok, a természetgyógyászat különféle válfajai, amikről itt fenn északon mi alig tudunk valamit. Ez kiegyensúlyozandó a szauna, ez a több mint 1000 éves hagyományokra visszatekintő fürdő, egy olyan intézmény Finnországban, mely nélkül a finnek élete évszázadokon keresztül sem háborúban, sem békében nem lett volna, nem lenne teljes. A finn közmondás szerint, ha a szauna, a kátrány és a szesz nem segít, a betegség halálos. Talán ezzel magyarázható, hogy olyan szívesen, mint egy megelőző gyógymódként alkalmazzák a szaunát és fogyasztják a szeszt a finnek, ahol erre csak lehetőségük adódik. A szauna a család szentélye még ma is, mely megmaradt egy sajátságos áhítatot sugárzó, egyszerű épületnek, ami a maga félhomályos melegségébe várja a felfrissülni, a lelki és testi fáradtságtól megszabadulni kívánó, s a fürdőzés szertartása után majdhogy nem újjászülető embert. Vágyhat-e ennél többre a mai rohanó világban valaki? Ugye nem? Ezért is hisznek sokan Finnországban a szauna jótékony hatásában, és választják, amíg a korkép lehetővé teszi, inkább azt, és nem az orvostudomány ridegebb gyógymódjait. Egy másik népi gyógymód, mely egész napjainkig élt, és most éli reneszánszát, a köpölyözés. A finn köpölyözők, ellentétben a primitív társadalmak javasaival, akik a rossz szellemet üzték ki köpölyözéssel a betegből, a rossz vért engedik ki, hogy az helyét a friss, új vérnek adhassa át. E régi gyógymódokon kívül különösen a természetes alapanyagú gyógyszerekre és gyógymódokra vonatkozó törvény 1983-as életbe lépése után, mely megkönnyítette az alternatív gyógykezelés igénybevételét, egyre többen kezdtek érdeklődni a természetgyógyászat iránt. A finn orvosok szövetsége másfél éven keresztül vizsgáltatta az akkor még csak felkapott divatáramlatnak hit jelenséget, és 88-ban megjelent összefoglalóból levonta a következtetést. A megkérdezettek nagy többsége úgy érezte, hogy a hagyományos orvostudomány és az egészségügyi hálózat képviselői nem emberként, csak betegként, esetként, sorszámként bánnak velük, és ezért választották szívesen ezeket a kiegészítő vagy helyettesítő lehetőségeket. A 80-as évek végén a finn orvostársadalom egynegyede szigorúan elzárkózott az alternatív gyógymódoktól. Egynegyede hajlandónak mutatkozott arra, hogy megismerkedjen az akupunktúrával és a kiropraktikával. A fele viszont úgy vélekedett, hogy mindezek, különösen a homeopátia, kuruzslás és az emberek félrevezetése. Finnországban csak 89-ben indult be az első klasszikus homeopátiát tanító tanfolyam magánkezdeményezésre. Bár már akkor is működött az országban vagy 10 homeopata, de hozzájuk bejutni csak hosszú sorban állás után volt lehetséges. A tanfolyam egyik tanára annak idején a következő gondolatokban összegezte a homeopátia kutatásainak nehézségeit. Ha például a modern tudományt megbízzák azzal, hogy vizsgálja meg a telefonkönyvet, megtudjuk annak nyersanyag összetételét, marad a kezünkben nyomdafesték, megtudjuk a méreteket, csak épp a telefonkönyv tartalma vészel közben. Valahogy ez a helyzet a homeopatikus gyógyszerekkel is, melyek olyan tartalommal bírnak, amit csak a test tud kiolvasni és felhasználni, melyek az ismert mértékrendszerrel lemérhetetlenek. Fejeződik be az idézet. Hogy ez mennyire igaz, az bizonyítja az, hogy a betegbiztosító, bár már nem tartják sarlatánságnak a homeopátiát, még mindig nem térít semmit vissza a jelenleg forgalomba lévő körülbelül 400 ilyen gyógyszer árából, arra hivatkozva, hogy hatásuk hivatalosan nem mutatható ki. Az akupunktúrának már egy kicsit megkegyelmeztek. Egyes esetekben, mint fizioterápiai kezelés, bevehető a társadalombiztosítás körébe, de azt, illetve annak eredményességét nagyon szigorúan ellenőrzi egy országos orvostudományi bizottság. A fitoterápia, vagyis a gyógynövények és az abból készült szerek, kivonatok számtalan alkalmazása igen elterjedt Finnországban. Most már tudjuk, hogy körülbelül 600 különböző anyagot kellene naponta táplálkozásunk során magunkhoz vennünk, amit a természetben élő népek meg is kapnak. A fejlett életszínvonalon élők táplálkozása olyan hiányossá vált, hogy a kutatók jogosan osztották fel a mai embereket betegekre és még nem betegekre. Ezt a hiányosságot pótlandó, a finnek is nagy érdeklődéssel nyúltak vissza a már rég elfelejtett gyógynövényekhez, és tanulták meg újabbak termesztését a több mint egy évtizede ezen fáradozó magyar gyógynövény nemesítő szakembertől, Galambosi Bertalantól. Mára a kiegészítő és alternatív gyógymódok, valamint a hagyományos orvosi ellátás a békés egymás mellett élés szintjét érte el. Az orvostudomány racionalitása nem mindig az egyetlen út a hétköznapok testi-lelki problémáinak megoldásához, és ezt belátták a finn orvosok is. Zerimári Ildikó, Turku, Finnország.
Az egészségügyi világnap alkalmából az egészségügyi világszervezet éppen a múlt héten emelte ki Finnország pozitív példáját. 20 évvel ezelőtt Karéliában, Finnország északi részében olyan magas volt a szívbetegségekben meghaltak száma, hogy ez a tartomány a világlista élén állt. A finn egészségügyi kormányzat vizsgálatot indított, és kiderült, hogy a karéliai lakosság különlegesen magas arányban fogyaszt vajat, tejfölt, általában zsíros ételeket, és mindezt erősen sózva. Alapos, felvilágosító kampány után, és ehhez persze a dohányzásról való leszokás is hozzátartozott, a karéliaiak valóban megváltoztatták étkezési szokásaikat, és ma, 20 év után, a szívbetegségben elhunytak aránya a felére csökkent ebben a tartományban. Az egészségügyi világszervezet szerint az, hogy ez az arány az Egyesült Államokban is jelentősen csökkent, méghozzá 30 év alatt 40%-kal, szintén az étkezési szokások és az életmód megváltoztatásának köszönhető. Halljuk Heller Gábort New Yorkból.
A természetes gyógymódok az amerikai egészségi ellátásban egyre inkább elfogadottak. Jól lehet, a rendelőintézetekben még ma is túlnyomó többségben gyárilag előállított gyógyszereket írnak fel a betegeknek, és az amerikai kórházakban a világon a legnagyobb a művi beavatkozások száma, a változás jelei már mindenütt láthatók. Egyes biztosítótársaságok egy ideje fedezik az akupunktúrás kezelést, vagyis a tűszúrással történő ősi kínai gyógymódot. Az orvosi egyetemet nem végzett, a hátgerinc és a csontrendszer rendellenességét korrigáló terapeuták díját kifizeti a biztosító, ha a kezelést orvos írja elő. Nagyon erőteljes az a tendencia is, hogy egy sor betegséget ne gyógyszerrel, hanem természetes, növényi eszenciákból készített oldatokkal gyógyítsanak. és megfázásuk ellen amerikaiak milliói már nem aspirinnal próbálnak védekezni, hanem a sarki vitaminüzletben C-vitamint vásárolnak, és otthon gyógyteákat főznek. Az amerikai egészségügyi ellátás egyik leggyorsabban fejlődő ága a táplálkozási tanácsadás. Ha valakinek állandóan fáj a feje, esetleg látási zavarai vagy egyéb fizikai panaszai vannak, akkor segítségért gyakorta nem kezelőorvosához, hanem egy táplálkozási specialistához fordul. Ezek a diplomás szakemberek részletes vizsgálatsorozat után klienseiknek előírják, mit, hogyan és mikor ehetnek. Kórházak, iskolák már rendszeresen alkalmaznak táplálkozási tanácsadókat abbeli meggyőződésükben, hogy a helyes étrend a betegség megelőzésének egyik legbiztosabb módja. Mindez persze része egy sokkal átfogóbb életmódbeli változásnak. Nem véletlen, hogy mind a kocogás, mind pedig a Jane Fonda által népszerűsített aerobik is ebből az országból indult el. A táplálkozásra visszatérve, egyre kevesebb étterem szolgálít fel disznóhúst, és az étlapon egyre nagyobb a kínálat hús nélküli ételekből és friss salátákból. A Magyarországon bioételként ismert jelenségnek itt már hosszú évek óta nagy kultusza van. A vaj, a kenyér, az üdítőital, az édesség címkére pedig kötelező módon rá kell nyomtatni, hogy az milyen anyagokat tartalmaz, hogy a vásárló tisztában legyen azzal, mit is fogyaszt. És meg kell említeni a dohányzás elleni kampányt is, melynek következtében már kormányhivatalokban, középületekben és sok magánvállalat irodájában tilos rágyújtani. A közeljövőben pedig az amerikai kongresszus arról fog szavazni, hogy a szeszes italok üvegére is rákerüljön-e néhány mondat az alkoholfogyasztás káros következményeiről. Heller Gábort hallották New Yorkból.
Ami az alkoholfogyasztást illeti, a franciák, nagy borívó nép, a szesz reklámokra csak óvatosan annyit írnak rá, tessék mértéktartással fogyasztani. Ugyanakkor viszont olyannyira elterjedt a gyógyteák kortyolgatása, hogy bármely francia kávéházban és étteremben lehet válogatni a menta, kamilla, hársfa és más tejaféleségek között. Ezt a jó szokást igazán át lehetne venni. Franciaországban a betegségbiztosító megtéríti a természetes gyógykezelés költségeit. És hogy miért fordulnak egyre többen ehhez a módszerhez, annak ugyanazok az okai, mint másutt, de erről már halljuk Járfás Ágnest.
Franciaországban ma már általánosan elfogadott a természetgyógyászat minden válfaja. Mi győzte meg a pácienseket? Elsősorban a gyanakvás, a tengernyi pirulát, kapszulát, port felérő orvosokkal szemben, hogy nem a gyógyszergyárak kedvében akarnak-e inkább járni, mint sem a betegében. Aztán a józanésszel felfogható evidencia is hatott, azt tudni élik, hogy a gyógyszerek jó része növényi alapanyagú. Térjünk tehát vissza a természethez. Azok, akiket a gyógyszerek mennyisége zavart, a homeopátiás gyógymódhoz fordultak. A homeopátia olyan gyógyszer minimális adagjaival gyógyít, ami nagyobb mennyiségben, az egészséges szervezetben a gyógyítandó betegség tüneteit hozná létre. Az orvosi egyetem tananyaga tartalmazza ezt a képzést, néhány gyógyszergyár pedig erre specializálódott. A társadalombiztosító szinte minden homeopátiás készítményt térít. Azok pedig, akik a szorosabb értelemben vett természetgyógyászat hívei, drogériákban és gyógynövény szaküzletekben szerezhetik be a füveket, virágokat, leveleket, bogyókat, gyökereket. Sőt, egy részüket manapság már élelmiszeráruházakban is. A gyógyszertárak taktanácsokkal is ellátják a vásárlóikat, és figyelmeztetik őket arra, hogy ne keverjék a gyógynövényeket ötletszerűen, mint ahogy a tablettákat sem, pontosabban, hogy csak a gyógyszertárban összeállított keveredékeket használják. Kezdődő homloküreggyulladás esetén a beteg, ahelyett, hogy mindjárt aspirint szedne, kezdheti inkább gyógyfüves gőz belélegzésével kezelni magát. Vagy ha a torokgyulladás első jeleit tapasztalva azonnal kakukkfőteát kezd inni, rövid úton vethet véget a betegségnek. Magas vérnyomás esetén pedig egyen gyakran fokhagymát, vagy illatosabbat, sok almát. De a fokhagymát ma már szaktalan tabletta formájában is megveheti. Több kötetes kiadványok tájékoztatják az érdeklődőket azokról a tudnivalókról, amik nagyanyáink kisujjában voltak. Tehették, hisz ők közel éltek a természethez. Nekünk most az évszázados gyakorlatokat kell újra elsajátítanunk. Egyre nagyobb rá az igény. A természetgyógyászatnak már hetente megjelenő képes folyóirata is van Franciaországban. És épp egy hete tartották országos kiállításukat Párizsban. Ne gondoljuk azonban, hogy a természetgyógyászat esetenkénti kezelés csupán. Valójában életmód. A francia presszokban, éttermekben nem csak kávét és teát fogyaszthat a vendég, de herbateát is. Általában menta, verbéna, hásfa és narancsvirág között válogathat. Ahelyett, hogy késő délután kávéznánk, és aztán éjjel altatókra kényszerülnénk, kora este fogyasszunk könnyű vacsorát, tegyünk egy sétát, és igyunk a lefekvés előtt egy nagy pohár hásfateát. Félreértések elkerülése véget le kell szögeznünk, hogy sem a homeopátiától, sem a gyógynövényes terápiától nem várhatjuk azt, amit nem adhat. Ezek nem helyettesítik sem az antibiotikumokat, sem a sebészeti beavatkozást. A természetgyógyászatról szólva említsünk még meg egy Franciaországban rendkívül elterjedt gyógymódot, a kinezioterápiát, ami valahová a gyógytorna és a gyógymasszázs között félútra tehető. Ne gondoljuk, hogy csak mozgásszervi panaszokkal fordulnak ezekhez az orvosokhoz, melyekből annyi van egy kerületben, mint fogorvosból. Fejfájós, hátfájós, gyomorbeteg, mindenki felkeresi őket, ha más nem, kiegészítő kezelést kérve. A társadalom biztosító ezt is téríti. Olyannyira szükségesnek tartott gyógymód ez, hogy orvosaik a fegyházak egészségügyi szolgálatában is működnek az ápolónő, a kezelőorvos és a fogorvos mellett. A tágabb értelemben vett természetgyógyászathoz a rendszeres mozgás is hozzátartozik. Ez nem csak abból állhat, hogy fél órát tornázunk naponta, vagy hogy hetenként úszunk, hanem abból is, hogy ahányszor csak időnk engedi, gyalog közlekedünk, nem pedig buszon vagy villamoson. Számos párizsi áruház, szálloda és más középület lift ajtaján olvasható a következő felirat. Ha szívén viseli a szíve sorsát, válassza inkább a lépcsőt. Jászás Ágnest hallották Párizsból.
És végül Nádasi Mirtél jelentkezik Londonból.
Az évszázadok alatt kialakult nyugati filozófia mindig elválasztotta a testet és a lelket egymástól. Éppen ezért a modern orvostudomány is úgy tekintette a testet, mint egy külön szerkezetet, amely ha elromlik, meg kell javítani, vagy egyes részeit ki kell cserélni. Míg az orvostudomány nagy eredményeket ért el csomó területen, sajnos ugyanakkor egyre inkább támaszkodik kémiai orvosságokra, és még kisebb panaszokra is ilyen gyógyszereket alkalmaz. Ez kicsit olyan, mintha kalapáccsal törne diót az ember. Ez talán az oka annak, hogy az utóbbi 10 évben itt Nagy-Britániában egyre népszerűbbek az úgynevezett alternatív, természetes gyógymódok. Amelyet régebben az emberek kuruzslásnak vagy hókusz-pókusznak gondoltak, ma része lett a legkomolyabb gyógyítási módszereknek. Ugyanis ma már nem csak az alternatív gyógyítás hívei fogadják el ezeket a terápiákat, hanem maga az orvostudomány ajánlja az együttműködést. Ideálisan az ortodox és az alternatív gyógyítás kéz a kézben a leghatásosabb. Ennek bizonyítéka a British Medical Association, a Brit Orvosi Egyesület által kiadott az Alternatív Terápia című könyv. A kiadvány hosszú listát ad a különböző gyógyítási módokról, amelyeket nem mint alternatíva, hanem mint kiegészítés javasol. Ennél a könyvnél részletesebb és praktikusabb a Szellem, Test és Lélek londoni útmutatója című könyv. Micsoda választék, koncentráljunk talán a testre, itt szerepelnek leginkább a természetes gyógymódok. Csak ebben a könyvben 25 féle testterápiát találtam. Az ismertebbek köztük akupunktúra, masszázs, reflexológia, fűvészkezelés, csontrakás, gerincmasszázs és jóga. Ezek mellett rendkívül egzotikus kúrák is találhatók. Egy pár példa. Az Alexander és a Feldenkrais módszer mozgásgyakorlatokkal gyógyít. A Tai Chi az ősi kínai meditáló gyakorlatokra alapozódik. A Shiatsu, japán módszer, az ujjak gyakorolnak nyomást a test különböző gócpontjaira. Talán a legnépszerűbb természetes gyógymódok egyike a homeopátia, amelynek lényege, hogy természetes anyagokból olyan orvosságokat ad a betegnek, amely kismértékben ugyanazt a szimptomát hozza létre, mint a betegség. Tehát nem a betegség ellenére működik, hanem mint egy oltás megismételteti a szimptomát kis mennyiségben. Egy másik módszer az aromaterápia, amely növényekből és virágokból kisaltolt olajjal kezel, amelyeket vagy inhalálva, vagy bőrbe masszírozva, vagy a fürdővízbe feloldva kap a beteg. Létezik még természetterápia, amely abban hisz, hogy a test magát meg tudja gyógyítani, mint ahogy az állatok ösztönösen érzik, hogy mit kell fogyasztaniuk, az ember is elérheti böjttel vagy szigorú egyoldalú diétával, hogy a mérgek elhagyják a testet. Vég nélkül írhatnám le a változatos módszereket. A lényeg, hogy ma Angliában minden körzetben van természetes módszerekkel gyógyító központ és tanácsadó fórum. Nem kisebb személyiség, mint maga Károly herceg is többször nyilatkozta, mennyire fontosak ezek a gyógymódok. Ami engem illet, ennek a sok kúrának az elolvasása úgy megijesztett, hogy minden panaszom azonnali hatállyal elmúlt. Ez is egy természetes terápia. Nádasi Mirtil, Londonból.
Bár ilyen egyszerű lenne a gyógyulás, ahogy londoni tudósítunk mondja, akkor most a hallgatónak is minden panasza elmúlhatna.
A Szabad Európa Rádió 1992. április 13-án sugárzott műsorát hallották Láng Júlia szerkesztésében. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.